kellett ki a pusztába. Úgyhogy, és Jézust is, ahogy így keresztre feszítik, úgy már jön a szombat, és minden sietve történik még tehát 24 óra, tehát Jézus még vagy a tanítványoknak mondja, hogy na, menjetek be a városba, és keresetek egy helyet az utolsó vacsorának, vagy hát a vacsorának, páska vacsorának. 24 óra, és Jézus már halott. Tehát, hogy már meghal addigra. Pik, így pörögnek az események. Szerencsétlen, tehát Arimátia Józsefnek még arra sincs ideje, hogy rendesen eltemetse Jézust, bebalzsabozni sem volt ideje a testet, pedig pénze aztán lett volna rá. Tehát így nagyon sietve történt minden, és akkor ebből jött ez át nekem, hogy milyen jó, hogy horizonton Pászkával úrvacsorázunk, mert az is ezt fejezi ki, hogy sietve gyorsan. Na, totál nem erről akartam beszélni, csak így eszembe jutott. Egyébként múlt héten beszéltem arról, hogy ha én például a szavamat adom, betartom el a szavam, stb., és akkor mondtam, hogy hát igen, szakikkal belefutok ilyen izékbe, hogy azt mondják, hogy majd keresnek, és nem keresnek. Most pont a dicsőítés végén egy szaki hívott. Én nem tudom, hogy... Na, örülök neki, mert... Na mindegy, örülök neki, csak... Legalább visszajöhet, na, hát Istennek van humora. Esetleg egy kölcsönbibliát, azt kérhetnék, köszönöm. Nem tudom, hogy milyen hosszú lesz ez a mai téma. Ez kicsit rajtunk is múlik, meg rajtam is. Elvileg valami egyszerű dologról szeretnék beszélni, aztán majd kiderül. És kicsit talán hozzá kapcsolódik a múlt hetihez. Köszönöm szépen. Szuper. Hát valahol a hitről akarnék beszélni, de annak egy egész konkrét árnyalat, vagy igen, egy konkrét szeletéről. Ugye az elmúlt héten arról beszéltem, hogy az ige és Istennek a kapcsolata az igével, és a mi kapcsolatunk az igével. És ugye ott az egyik dolog, amit mondtam, hogy higgyük el az igét ilyen egyszerűen. Ezt nem mondjuk akkor, hogy ezt a témát folytatom valahol, hogy elhinni az igét. Valahol, tehát ugye Madách Imre megírta az Ember tragédiája című művet, ami a kötelező olvasmány, még ma is kötelező olvasmány? A pedagógusok bólogatnak. Oké. Ugye az Ember tragédiája, úgyhogy ez jutott eszembe, hogy mi az Ember tragédiája? Hát ugye a bűneset. Az az Ember tragédiája, hogy elindult valami, amit Isten nagyon jónak megteremtett, ki is mondta, hogy ez jó, és akkor ott totál félrement az egész. És valahol az embernek a tragédiája az, hogy ugye mi történt, miután a bűneset megtörtént, Ádám és Éva ráeszméltek, hogy hát mezítelenek. Tehát valahol nem tudom, hogy hogyan élhettek előtte, mielőtt a bűneset megtörtént volna, hogy ezt így nem vették észre, vagy valószínűleg a szégyen, mint olyan... Onnan kerüld be szerinted? Onnan? Pillanat, csak technikát nézünk, mert... Egy, kettő, három, négy, öt, hat, mikrofon próba. Szerintem most jó? Szuper, köszi. Ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy ugye Isten ő, neki a hit az egy alapnyelvezet, egy alap. És ez megvolt Ádámban és Évában is, és valahol mai napig bennünk is megvan a hit, mint nyelv, és a hit, mint képesség, és a hit, mint érzékszerv, mondhatnánk talán így. De ugye ez valahol ott touchra ment, ott a bűnesetkor. És szerintem ezt látjuk ma is, hogy felnőttként hinnünk nehéz. Nehéz hinni. Tehát ezt van, amikor ugye van a hitnek az ajándéka, meg ha az ember ebben trenírozza magát, meg stb. Isten újjáteremtette, akkor ezt tanuljuk, hogy hitben járni, de alapból a világban, ha körbenézünk, felnőtt emberként hinni egy nagyon nehéz dolog, és egyébként aki meg mégis meg tudja csinálni, az tök nagy dolgokat tud elérni a világban, és most nem hívő emberekről beszélek. De a legtöbben nem tudnak hinni, cinikusak, úgyse fog, és meg a róka, meg a nyuszika, meg a fűnyíró esete, ami, ha a viccet nem ismeritek, majd kérdezzétek meg azt, aki ismeri. Ez a, na, tehát ugye biztosan úgyse fog sikerülni. És tök érdekes, hogy ha mondjuk megnézel egy kisgyereket, az ugye pont az ellentétje ennek, mert egy kisgyerek tud hinni. Annyit tanulok a gyerekeinktől ebben a témában, hogy milyen hinni. Ugye Flórával szoktam példálózni, hogy mondta nekem, hogy szeretne egy kisnyulat. Nem most volt jó, most már tehát ez néhány évvel ezelőtt volt, hogy szeretne egy kisnyulat, és mondtam neki, hogy jó, rendben van, Flóra. És nem gondoltam végül, hogy mikor, meg hogy, meg izé, mondom, jó, rendben van. Flóra elkezdett dicsekedni a nagyszülőknek azzal, hogy ő egy kisnyulat fog kapni, hogy lesz egy kisnyula. És akkor így azt a neki ennyi elég volt azt mondani, hogy úgy lesz. És ő ezt tényként kezelte. És valahogy, ahogy fölnő egy kisgyerek, valamin keresztül megy, hogy felnőttként ezt elveszíti, ezt a gyermeki naivságot, ezt a gyermeki hitet, ahogy szokták mondani. És én nem tudom, ez egy ilyen teológia kérdés, hogy a gyerek mikor megszületik, akkor tehát nem olyan, mint egy felnőtt hit szempontból, mert ugye tud hinni. Én teológiailag azt gondolom, mert az ige ezt tanítja, hogy bűnösen születünk, tehát ott van lelkileg halott, vagy szellemileg halott a megszületett ember, meg különben egy egész teológiai csomó lenne, vagy gubanc lenne, meg nem tudom, tehát szerintem ez így van. De mégis van valami a gyermekben, ami eleinte, amikor megszületik, ártatlan és tiszta, és ez a világ, ahogyan szerintem tapasztalatokat gyűjt, úgy elkezd adaptálódni hozzá, és hozzáigazodni, és megtanulja azt, hogy ja, azt mondta nekem az XY, aztán nem úgy történt, ergo nem hihetem el, hogyha mondanak nekem valamit. És mire felnövünk, addigra eljutunk oda, hogy már ez a hajlam sok emberben, hogy már inkább nem hisz. Ugye ezt szokták mondani, hogy hát ez nem lehet igaz, hogy túl jó, hogy igaz legyen. Ugye az evangélium, a szó azt jelenti, hogy olyan jó hír, hogy már szinte hihetetlen jó hír, túl jó, hogy igaz legyen. És az ember eleve gyanakvással hallja a jó híreket is. És lehet, hogy csak magamról beszélek, és akkor bocs, most akkor nem tudom, egy kis ideig most hallgassátok végig az én szenvedéseimet ebbe a témába, de esetleg hát, ha másnak segít néhány gondolat ebből. Tehát én úgy érzem, hogy ez az igéhez való hozzáállásunkat is befolyásolja, hogy túl jó, hogy igaz legyen, hogy gyanakvás. Van bennünk egy gyanakvás, amit persze nem mondunk ki, hát nyilván nem mondjuk ki, hát Isten igéje szent és igaz, és blablabla. De el tudjuk-e hinni azt? Most nem reklámozni, akkor is sok ember, sok tanító hatása volt rám. Mr. Andrew Womack-tól az egyik dolog, amit megtanultam, az, hogy lehet egy ige szakaszt elolvasni, és ezt úgy érteni, ahogy le van írva. Ezt tudom, hogy ilyen viccesen hangzik, de nekem mindig az volt, és emlékszem, hogy még amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, és ifibe járni, ott mindig az volt, hogy vettünk egy ige szakaszt, és akkor így, na nézzük, mi lehet a háttérjelentés, és mi lehet a harmadik, negyedik háttérjelentés, és nem az, hogy figyelj, az van ide írva, hogy, tehát, hogy ennyi, tehát ne bonyolíts már túl, mi túl bonyolítottuk mindig, és akartuk bonyolítani, tehát komolyan. És azt mondja, mit jelent, tehát, hogy valami egyszerű, hogy Isten szeretet, és akkor ez mit jelent? Hát az, hogy Isten szeretet, és akkor így, ez ilyen egyszerű. Na, jó, oké, tehát, hogy de valahol azt mondja, hogy azt mondja az ige, és ennyi, ezt mondja az ige. Egyszerűen szó szerint ezt mondja, akkor ez ezt jelenti. Ez is szerintem már egy hitkérdés. És nem kell mindig legyen az ige szakaszok mögött valami háttérjelentés. Ugye, fa meg az erdő. Tehát, hogy... Na. Mondjuk ez talán nem jó példa. Mindegy. Menjünk tovább. Ugye azt mondja János 8.32-ben az ige, és Csabinak a szép kék bibliájából felolvasom. János 8.32. Hogy? Sőt, 31-től olvasom. Azért azt mondta Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Tehát azt mondja Jézus, hogy az igazságszabaddá tesz titeket, meg ezt szokták is mondani, hogy az igazságszabaddá tesz minket. És ez mennyire, tehát mennyire vagyunk akkor szabadok? És akkor erre ízé azt mondjuk, hogy hát persze szabadok vagyunk, hát szabadok vagyunk, szabadok vagyunk. De ugye van egy különbség a között, hogy tudod, hogy szabad vagy, és hogy megéled azt, hogy szabad vagy. És erre, ezt szerintem, ezt nyilván, tehát amerikai történelmi példa, úgyhogy valószínűleg ezt is a valamelyik CBC-s tanításban hallhattam, vagy Mr. Womack-től, hogy állítólag, amikor Amerikában ugye Abraham Lincoln meghozta azt a törvényt, hogy a rabszolgaságot eltörölte, évekig voltak még rabszolgák, akik szolgálták a gazdájukat, mert nem tudták azt, hogy törvényének szabadok. Nem tudták, és mivel nem tudták, ugyanúgy élték a rabszolga életet. Pedig ők már szabadok voltak. És nagy különbség van ugye a között, hogy az ember ezt megéli, a szabadságot, ami elérhető számára, vagy pedig ez csak egy, hát mondjuk itt a példa esetében még nem is tudtak róla. Tehát van különbség, hogy igen, tudok valamiről, vagy még megélem azt. Valami elérhető számomra, vagy pedig valamit én élek. És ezt a kérdést, hogyha visszamegyünk arra, hogy azt mondta Jézus, hogy az igazság szabaddá tesz titeket, ezt úgy fogalmaznám meg, hogy mennyire mennyire határoz meg minket, mennyire befolyásol minket az igazság. Ez egy tök jogos kérdés szerintem, hogy az igazság mennyire határoz meg minket. Most két példa jut eszembe, az egyik, én pont kim voltunk Angliába, és én akkor tájt jártam ki az utcára missziózni, és nekem ez nagyon új dolog volt, hogy betegekre teszitek a kezeteket, és azok meggyógyulnak. Ez nekem új dolog volt. És tényleg tökre be voltam lelkesedve, és éppen az unokatestvérem látogatóba jött hozzánk, te emlékszel is szerintem Csenge, és alig vártam, de jó, itt az uncsitesom, elmesélek neki mindent elejétől végig, és így mondtam, hogy képzeld, Dórinak hívják, képzeld, Dóri, ez meg az, meg amaz történt, és akkor így nézem, és akkor így, igen, és? Tehát ennyi volt a reakció. De figyelj, az van, hogy igen, és? És akkor ő meg elkezdett tök lelkesen beszélni a munkájáról, meg a És akkor így vakartam a fejem, hogy itt valami nem stimmel. Ha elhangzik egy tök komoly igazság, egy bizonyságtétel hangzik el, és így lepattog az életőről. És egyébként pont most, mikor legutóbb voltam kint a Deák téren, egy valakivel dumáltam végig, és ugyanezt tapasztaltam, hogy nem, tehát hogy nyilván ez megvan az oka, hogy ez miért így van. Tehát, hogy a kemény szívűség, a hazugságokat, hogy az ember éveken keresztül elhiszi, stb. Akkor jut el az ember szív olyan állapotba, hogy találkozik az igazsággal, ami az életét megváltoztathatja, és lepattog róla, lepattan róla. Ennek a srácnak a bizonyságtétel, még egy videót, van egy videófelvétel YouTube-on, amikor megnő egy srácnak a lába, meg egyébként a Péter barátomnak is lába, ott megnő a videón. Megmutattam neki, és azt mondja, hát ez egy fantasztikus gyógykezelés, ezért szabadalmaztatni kéne. Kb. Ennyi volt a reakciója. És hát mondom, jó, tehát Isten nagyon szereti ezt az ember, de nagyon messziről jön. Találkozott az igazsággal, találkoztak ezek az emberek az igazsággal, és körülbelül semmi hatásuk nem, vagy hatása nem volt rájuk. Vagy jó, ez nem igaz, de nagyon messzire jöttek. És miért van ez? És hogyha visszamegyünk erre az ige szakaszra, 8.31, János Evangélium 8.32, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, én azt gondolom, hogy ezt egybe kell olvasni. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. És akkor itt van ez a megismerni az igazságot. Mit jelent megismerni az igazságot? És ugye mit jelent megismerni? Ez az igei terminus, ez az igei kifejezés, ugye nem fejbéli ismeretet, hanem szívbéli ismeretet, sőt, vagy intim ismeretet jelent, ahogyan ugye az ige is mondja, hogy Ádám megismerte a feleségét, Évát, és az gyereket szült tőle. Tehát ez valami egészen bensőséges dolgot jelent, bensőséges ismeretet. Hogyha az igazság egészen bensőségesen, ami ilyenk ott van a szívünkben is átjár minket, az a szabaddá tesz minket. És ezt a témát szeretném picikét körbejárni. És ezt így fogalmaztam meg, hogy amilyen mértékben a szívünkkel el tudunk hinni egy igazságot, olyan mértékben fog minket az meghatározni. A Róma 10.10-et felolvasom. Sőt, a 9-est egy versen előrébb kezdem, Róma 10:9-től, mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. 10-es vers, mert szívvel hisszük, hogy megigazolunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. Itt Pál apostol arról beszél, hogy szívvel hiszünk. És én ezt meg is fogalmaznám egy általánosságban, hogy igazán az ember hinni, amikor bibliai hitről beszélünk, a szívével hisz. Szívével hisz, és a szájával tesz hitvallást. Tehát az ember a szívével hisz, és ezért gondolom azt, hogy ez egy helytálló megfogalmazás, hogy amilyen mértékben a szívünkkel el tudunk hinni egy igazságot, olyan mértékben fog az minket meghatározni. És akkor egyből kikötünk megint ott, hogy mi az, amit a szívünkkel hiszünk, és mi az, amit a fejünkkel hiszünk. Mi az, amit a szívünkkel hiszünk? Sőt, még hozzátennék egy másik kérdés mellé, amire később mindjárt visszatérek, hogy honnan tudjuk egyáltalán, mi az, amit a szívünkkel hiszünk, mert, hogy is mondjam, az ember egy kicsit összetett lény ilyen szempontból, hogy saját magát is be tudja csapni. Mi az, amit igazán hiszünk a szívünkkel? És miért lovagolok ezen a témán, hogy mit hiszünk a szívünkkel. Van egy igeszakasz, amit egyébként a King James-ben nagyon szépen látható, hogy egy igazság benne. Most megpróbál megnézni ebbe a... Mi ez? Károli, ugye? Revidált Károli. A példabeszédek 23. Nem? 23-7, igen. Aha. Igen, mert olyan nő, mint aki számolgatja magában a falatot, egyél is így elmondja neked, de még sincs jó akarata hozzád. De hogyha a King James-t fordítom le, akkor azt úgy szól, hogy mert ahogyan ő gondolkozik az ő szívében, olyan ő. Egyél is így elmondja neked, de a szíve nincsen veled. Tehát itt egy ilyen elejtett izé, még talán izé valamilyen szögletezárójelben is van a legalábbis az én papíros bibliámban, mert most otthon van, pedig itt kéne legyen, de mindegy. Hogy ahogyan gondolkozik az ő szívében, olyan ő. És szerintem ebben egy tök nagy igazság van, hogy ahogyan mi a szívünkben gondolkozunk, amilyen képek vannak legbelül a szívünkben, mi rólunk másokról, az fog minket alapvetően és elsődlegesen meghatározni. Ezektől el lehet térni, de mindig oda fogunk gravitálni vissza, és ott fogunk kikötni, hogy legbelül mi van bennünk, mit gondolunk magunkról, milyen kép él a szívünkben magunkról. Ezért tök fontos például, amikor gyógyulásért imádkozunk, hogyan látja az ember magát? Hogyan látja? Ó, én egészséges vagyok, mint a gyaloggalobba, ugye a fekete lovag. Ó, bolhacsípés, hogyha valaki levágták a karját. Na, de az egy, nyilván egy, jó, inkább hagyjuk, menjünk tovább. De az, hogy belülről milyen kép van bennünk, például, hogy egészségesnek látjuk magunkat belülről, ide fogunk gravitálni. Tehát, hogyha ha valami probléma felüti a fejét, oda gravitálunk vissza, az egészség felé gravitál. És szerintem ez még külön Istennek a, nem tudom, kenete, meg ereje, meg ilyen nélkül is. De ha valaki belül betegnek látja magát, akkor oda fog gravitálni. És ebből problémák fognak újra és újra szülni. És az, hogy az ember milyen látja magát, ez tud változni. Ez tud változni. És még csak nem is kell isteni csoda hozzá. Most nem tudom, én ugye éltem külföldön, ahol minden nap angolul kellett beszélnem. Most mondok valamit. 5-6 hónapba tellett, hogy elkezdtem álmomban angolul beszélni. Angolul álmodtam. Én nem hittem, hogy ilyen lehetséges, még a lelkészünk a református gyülekezetben mondta, hogy az ember számolni és álmodni az anyanyelvén álmodik. Nem igaz. Vagy az anyanyelvén, igen. Tehát, hogy nem. És én nem akartam ezt direkt, de egyszer megváltozott belülről valami. Mert egyszerűen olyan közegben voltam sokáig, és megváltoztattam. Éppen ezért szerintem az is igaz, hogy az ember olvassa az igét, az igének az igazságait, egyszerűen meg fog változni a kép belülről mi bennünk. És ez meg fog minket határozni. Újabb ok arra, hogy miért forgassuk az igét. Tehát ez azért fontos, hogy mi az, amit a szívünkkel hiszünk, mert olyanok leszünk, oda fog gravitálni minden az életünkben, és erre tudunk ettől térni majd, de valahol ez fogja meghatározni azt, hogy kivé leszünk. És visszatérve a megválaszolatlan kérdésre, hogy honnan tudhatjuk, hogy mi van a szívünkben. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy egy szív, amit meghatároz egy igazság, az cselekedni fog. Tehát igazából a tetteink fogják megmutatni igazán, hogy mit hiszünk a szívünkben. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, én hiszem, de nem csinál semmit, akkor ott igazából a szívben nem az van. Légy szíves, értsétek jól, amit mondok, jó? Tehát én nem azt akarom, hogy ebből bárki is azt a következtetés vonja le, hogy látjátok, ti nem hisztek meg. Nem erről van szó. Szerintem ez egy tök nagy kijelentés, egy tök fontos dolog, hogy az ember értse és lássa, hogy a te szíved karban tartható és karban tartandó, és te szívedet te fogod karban tartani, mert más igazából nem tudja. Én most is próbálok pár percbe segíteni ebbe a dologba, de mindannyiunknak a saját döntései fogják ezt végső soron meghatározni. És hogyha valamit hiszünk, de a tetteinkben nem mutatkozik meg, és nyilván ez egy olyan probléma, ami az én életemben is aktuális, szerintem mindannyiunk életében aktuális, akkor gondoljuk végig, hogy ha nincs tett, egy gondolat, egy hit mögött, akkor ott lehet, hogy még nem járt át a szívünknek a bugyrait, az az igazság. Ezért van, ebből fakad. És most szeretnék talán nem tudom mennyi, valamennyi kis időt eltölteni azzal, hogy arról beszéljünk, hogy mi van akkor, hogyha igaz az ige? És ugye ez most így kicsit ilyen istenkáromlásnak hangzik, mi van akkor? Hát igaz az ige, hát mi van akkor, ha igaz? De mi van akkor, ha igaz az ige? És ezt most egy kicsikét még egy percbe ezt kifejteném, mert hát persze, hogy igaz, de mi van, ha tényleg igaz? De hát persze, hogy igaz, de mi van, ha tényleg igaz? Nem tudom, értitek a különbséget a kettő között. Mert az én ezt így élem meg, hogy igen, hiszem, hogy igaz, de mi van akkor, hogyha igaz? Hogyha tényleg igaz? És megnéznénk most néhány ige szakaszt, és akkor egy picit, nem tudom, gondolkozunk együtt, és légy szíves, mondjátok ti is, ha van valami gondolat ennek kapcsán, hogy szerintetek hogyan cselekednénk akkor, vagy hogyan cselekszik valaki, senki, aki itt van, egy harmadik személy, jó, nevezzük Vilmosnak, jó? Vilmos. Vilmos a, nem tudom, 30-as éveiben jár, egy barna rövidhajú úriember. Vilmos mit csinálna, hogyha ez az életére igaz lenne? Jó? Nem rólunk van szó, Vilmosról. Remélem, nincs Vilmos a körünkben, ismeretségi körben. Próbáltam ennél. Jó. És akkor kezdjük ott. Még mielőtt Vilmosra áttérnénk, ugye, vagy ez is már végig is Vilmosra vonatkozik. Márk 16 pont, amit Lilla, te is itt az imádságban is elmondtál, felhoztál. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek ki, és új nyelveken szólnak. Akik hisznek, azokat követik ezek a jelek. Tehát cselekedet, eredmény, mondjuk így, ez a hitből fog fakadni. És ugyanezt látom, hogy ott a hit, akkor nem szívbéli hit, hogyha nincsenek cselekedetek. Tehát mi van, hogyha mindez igaz? Tehát kezdjük mondjuk, és végül is ez már Vilmosra is igaz, de emlékszem, kim voltam Angliában, és éppen nem a karizmatikus gyülekezetben, hanem a másikban, hova jártunk. Ott volt az egyik példája a lelkésznek, hogy volt valami gyülekezet, és felolvasta a lelkész János evangéliuma első fejezetét, a Dévre gondolok, hogy azt írja, azokat pedig, akik hisznek, felhatalmazta ő arra, hogy Istennek a gyermekeivé legyenek. És azt mondja, hogy volt egy valaki a gyülekezetben, amikor ez elhangzott, akkor bekébált, hogy igen, igen, igen! És akkor többiek meg néztek rá, hogy normális vagy. Tehát, hogy, de igazából miről szól a dolog? Az ember az elhitte, hogy miről, hogy ami... Mert gondoljunk bele, akik hisznek, ezek mi vagyunk, hogyha tényleg Isten gyermekei vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, mi van akkor? Mi fakad ebből? Ez most csak egy példa. Vilmosnak az életében. Vilmos Istennek a gyermeke. Mondjatok légy szíves, hogyha van valami gondolat ennek kapcsán. Ha tényleg Istennek a gyermekei vagyunk, akkor ebből mi fakad? Hajrá, zoomosok is, bárki. Aha, azt mondja, hogy azokat tesszük, amiket Jézus tett.
Nekem nemrég pont sokat jelentett.
Mint a folyóvíz, mert ültetett fa, ámen. Egy pillanat, föl kell vegyük a hangot ott. Most mondd ezt.
Pont nemrég jelentett nekem sokat ez az atya kép, meg Isten gyermekének lenni, ez egy kicsit így elmélkedtem, még átkoztam, és tudjátok, a tékozló fiú történetében, amikor a nagyobbik testvérnek mondja az atya, hogy te mindig velem vagy, és mindenem a tied. És nekem ez olyan sokat adott, hogy ha én Isten gyermeke vagyok, akkor mindenem az övé, ez egy olyan felfoghatatlan dolog, mint hogy otthon is ugye egy családban azért, jó, persze mindenkinek megvan a maga dolga, de azért vannak, tehát hogy alapvetően mindenhez hozzáfér, vagy hogy mondjam, a hűtőben minden kaja mindenki. Szóval, hogy valahogy így képzelem el, hogy mindenünk, ami az Istenem van, az a miénk is.
Amen. Minden, ami Istené, az a miénk is. Mi az, ami Istené? Az egész világ az őé. Ugye azt mondja az ige. Minden a miénk. Húha. Ezek érdekes gondolatok. Jó, menjünk tovább. Egy másik ige szakasz, random. Sőt, ez most nem is ige szakasz. Azt mondja az ige, azt tanítja, Jézus beszélt arról, hogy van egy menny, meg van egy pokol. Mi van akkor, ha ez tényleg így van? Mi fakad ebből? Ez tényleg így van, ámen. De mi fakad akkor ebből? Mi van? Az ige igaz. Nem az igét kérdőjözem meg, Villa, én most abban próbálom, hogy együtt gondolkozzunk, talán meg tudjuk, Isten mennyben lakik. És az ő hozzátartozik. Igen, az övé. Pokolban nem lakik Isten. Igen. Ami bennem megfogalmazódik, hogy van egy menny, meg van egy pokol, és valóban a menny a Jézusban hívőknek az elkészített helye, a pokol meg egyébként az ördögnek és az angyalainak elkészített helye, de akik nem hisznek Jézusban, akiknek nincs megváltója, azoknak a végállomás. Ha ez valóban így van, akkor az azt jelenti, hogy emberek, akik nem hallottak Jézusról, azoknak ez a végállomás. Akik nem vetették a hitüket Jézusba, tudom, az ige belemegy, lelkiismerete alapján lesz megítés, stb. De nézzük csak ennek egyszerűségében a dolgot. Ha valóban van egy menny és van egy pokol, akkor ha én nem mondom el valakinek ezt, és ő nem hisz Jézusban, akkor az gáz. Az gáz.
Csak annyit mondtam, hogy a János evangéliumában van, amikor a Jézus tanít a Szent Szellemről, a Szent Szellem eljöveteléről, akkor mondja, hogy a Szent Szellem fogja meggyőzni az embereket az igazságról, a bűnről, és még mi a harmadik valami. Na mindegy, a lényeg, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem, a Jézus mondja, hogy nem hisznek én bennem, tehát hogy Jézusban nem hisznek. És akkor igazából a bűn az, ami elválaszt így Istentől, tehát, hogy hiába akarja Isten, hogy mi a gyermekei legyünk, a fiai legyünk, mert ő azt akarja, hogy kapcsolódjunk hozzá, és legyünk az ő családjának a tagjai. Hogyha mi nem hiszünk Jézusban, akkor így elválasztjuk magunkat ettől a lehetőségtől, Istentől.
Köszönöm. Megyek tovább, következő. Mi következik abból, hogy mindenki Ádámtól és Évától származik, azt mondja az ige. Mindenki Ádámtól és Évától. Tehát mindenkinek az ük, stb. Apukája Ádám, és anyukája meg Éva. Az, hogy nincs evolúció, egyébként igen, ez is nagyon jó. Egyébként ez azt is jelenti szerintem, hogyha én lemegyek a perui, nem tudom, valamelyik kisvárosba, a piacra, akkor rokonságban sétálok. Ők az én rokonaim. Hát távoli, igen, ugye amerikai nagybácsi, hanem perui nagybácsi, de mindannyian rokonok vagyunk, ez is következik ebből. Ugye akik rokonok, azok hasonlítanak egymásra, ez is következik ebből. Megyek tovább, jó időre volt tekintettel. Máté 7.7, most nem olvasom föl innen, de azt mondja ott Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek. Keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik nektek. Ennyivel kezdi. Kérjetek és adatik. Mi következik ebből? Milyen, ha ez tényleg igaz, így van, milyen cselekedetek következnek akkor, hogyha az ember ezt komolyan veszi, és tényleg így elhiszi, hogy van. Bizalom, meg mondjuk kérni fog. Kérni fog. Bízik benne, hogy megkapja, igen. De azért kér, mert aki nem hiszi, az meg nem fog kérni, mert nem biztos, hogy megkapom. De ha megvan, ahogy mondod, a bizalom, az fog kérni. Az fog kérni. Nekem ez nem erősségem. Megmondom, hogy kérni imádságban dolgokat.
Nekem az jutott eszembe erre az ige részre, amiről most éppen beszélünk, hogy Istenet itt most a... Vagyis hát ne, Jézus itt most arról beszél, vagy arról tanít, hogy hogyan viszonyuljunk Istenhez, talán, ha jól emlékszem. Tehát, hogyha tőle kérünk, akkor kapni fogunk tőle. Tehát, hogy Istenben bízhatunk, rábízhatjuk az életünket, mert ha kérünk, akkor kapni fogunk. Isten nem személyválogató, és aki hozzáfordul segítségért, annak segíteni fog. Illetve mindaz, mindenki, akiben Isten szelleme van, az ő hozzá hasonlóan fog működni, vagy hogy mondjam, tehát hogy gondolkodni, vagy cselekedni. Tehát, hogyha egy olyan emberhez fordulok segítségért, kérek valakitől, hogy segíts, vagy ha kérek valamit, akkor ő segíteni fog, amennyire nyilván, amennyire tud, megpróbálja. Biztos, hogy az lesz benne, hogy igen, megpróbálok segíteni, vagy tehát, hogy van benne egy ilyen lelkület, Isten szelleme. Tehát, hogy azért működik ez a dolog, mert Isten itt most arról tanít, hogy abban a világban, ahol ő az Úr, ott hogy működnek a dolgok, hogy működnek ezek az ilyen szellemi törvényszerűségek.
Amen. Köszönöm. Megyek tovább. Ez az Efézus 1-ből múltkor részletesen végignéztük, de ugye ott ezt így szokták megfogalmazni, hogy amit Pál ott ír egy kicsikét másképpen, nem erre, nem tudom, hogy erre akarja kidomborítani, de ez ott van benne, hogy mi bennünk, akik hiszünk, az az erő lakozik, ami Jézust feltámasztotta a halálból. Egy ilyen erő, ezt mondja az ige, ezt mondja Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele első fejezetében az ige, hogy ez az erő lakik ott bennünk. Ha ez tényleg igaz, mi következik ebből? Ez, amit mondtam, hogy ezt lehet így is, meg úgy is érteni. Jó, akkor üdv a klubban, mondjuk így, akkor. Akkor én nem így tartom a fejemet, ugye van egy ilyen benne, tehát hogy ez következik. Ja, bocsánat, a feleségem annyi mondta, hogy egy hitetlen vagyok. Erre mondtam, hogy akkor üdv a klubban. De tényleg, nem tudom, hogy ezt mondjuk annak teljességében meg tudjuk élni a Földön, de hogy van tere a fejlődésnek, abban biztos vagyok. Tényleg, és magamról így gondolkozom, hogy nem azért nullánál vagyok, de hogy még egy csomót lehetne ebben fejlődni, meg ebben való járásban. Meg egyáltalán ez egy hozás, hogyha én ezt komolyan veszem, akkor ez egy akkora dolog, hogy tehát, hogy halottat feltem, azt erő van én bennem, akkor mondjuk egy halottat találkozom, akkor így, hát, ugribugri, igen. Tehát, hogy legalább gondoljunk bele, hogy nyilván Isten vezérli bennünk ezeket a dolgokat, és hogyha Isten mondja, akkor csináljuk, hogyha... De mondjuk is megkérdezhetem, hogy Isten, mit gondolsz? Imádkozok azért, föltámadjon. Szeretnéd, hogy föltámadjon? Ha szeretnéd, akkor föl fog támadni. Csak egy gondolat. Akkor mondok egy másikat. Egy igének egy igazsága. Istennel szövetségben vagyunk. Szövetségben vagyunk. Mi fakad ebből? Tehát, hogyha valaki ezt tényleg elhiszi, Vilmos, akkor hogyan fog cselekedni? Erről egy sztori jut eszembe egyébként, ezt gyorsan elmondom, két mondat. IFS konferencián mondta el szerintem az előadó még Linzben, hogy valamilyen isztán országban, tehát hogy volt Szovjetuniós országban, volt valami üzletember, talán emlékezhettek rá, akik ott voltatok, és egy nap besétált hozzá a maffia az irodájába, és azt mondta, hogy hát, hogyha ugye a szokásos sztori, hogy hát errefelé sok a betörés, meg a rablás, meg leégnek itt-ott az irodák, de hogyha ha adsz nekünk havonta valami pénzt, akkor mi garantáljuk, hogy nem lesz semmilyen probléma, ilyen jellegű problémád. És akkor annyit mondott neki a fickó, hívő ember, hogy nincs szükségem tőletek védelemre, mert én szövetkeztem egy nálatok erőteljesebb valakivel. És ez a két fickó, nem, szót nem szólt többet, csomagolt és lelépett. Vicces a sztori, de végül is nem kérdeztek többet, tehát nyilván így működik a félelem, de valóban így van. Tehát Istennel szövetségben volt az, aki van az ember. Mi következik ebből? Ugye, ha Isten velem, ki lehet ellenem? Mondok egy következőt. Jézus az ajtó előtt áll. Mi következik ebből? Készülni kell. Aki ezt komolyan veszi, hogy Jézus az ajtó előtt áll, az úgy éli az életét, hogy az idők gonoszak, az már az úgy, annak megfelelosztja be az idejét. És még egyszer, nem az a célom ezzel, hogy igen, ezért mi mindannyian hitetlenek vagyunk. Nem, de hogyha nincsen perspektíva előttünk, és ebben szeretném picit segíteni, hogy vezessem a mindannyiunknak a gondolatait, hogy gondoljunk csak bele, egyszerűen csak belegondolni. Egyébként ezt úgy fogalmazta meg az Mr. Womack is, és erről nagyon sokat tanít, tőle hallottam ezt, hogy ha eljutunk oda, hogy az ige bennünk egy képet lefest, látunk egy képet, akkor az eljutott valahova belénk az ige. És hogyha gondolkozunk ezen, hogy de mi fakad ebből, milyen képet tudna a Szent Szellem bennünk lerajzolni ez alapján, az ige alapján, akkor, akkor egy perspektívát látunk magunk előtt. Jézus az ajtó előtt áll. Milyen képet látunk? Hogyha ebből mi fakad? Megyek tovább. 1 Korintus 6.3, ez jött elém. Azt írja Pál egymással a pereskedő korintusi gyülekezeti tagoknak, hogy hát nem tudjátok, hogy mi angyalokat fogunk megítélni, angyalok felett fogunk ítélkezni. Képzeljétek el, mi következik ebből? Ott leszünk majd az idők végén, ott lesznek azok az angyalok, akiknek el lett készítve a pokol, meg a kénes tűzzel égő tó, és azt fogja mondani, hogy nem tudom, Csabi, te mit gondolsz? Peti, te mit gondolsz? Csenge, Lilla, te mit gondolsz? Eszter, Ágota, Dénes, másik ezt. Ti fogjátok megítélni őket. Ha ez tényleg így van, a mai napra mit jelent ez számunkra? Tehát például az, hogy most eszembe jut egy random valami, valaki démonizált, egy tisztátalan élek van benne. Eszedbe jutott, hogy barátom, majd találkozunk akkor ott néhány év múlva. Egyébként, jó, igazából az ő sorsa már megvan pecsételve ilyen szempontból, de úgy értem, hogy nincs miről beszélni, de mert nem tudok arról, hogy az angyalok, a démonok megtérhetnek és újra születhetnek. Ilyenről az ige nem tanít. De eszedbe jutott, hogy őt majd akkor én fogom kérni. Én fogom kérni, hogy Jézus, ő szeretné majd én bíráskodni az ő esetében. Hogyha valaki fölhúzod magad, mert mondjuk valaki beteg, és látod, hogy egy démon érhető dolog, nem tudom, eszedbe juthat ilyen gondolat. Akkor megyek tovább, még négy ige szakasz van itt egyébként összegyűjtve, azt gyorsan. Máté 17:20, pont azt hiszem, Peti, te beszéltél arról, hogy vagy a imádságban mondtad talán, hogy parancsolsz ennek a hegynek, hogy vesse magát a tengerbe, megadatik neked. Máté 17:20-ban az, hogy és semmi sem lesz lehetetlen neked. Ha semmi sem lehetetlen neked, akkor mi a perspektíva és mi az a kép? Minden, amit Isten amit megálmodik, az lehetséges a te életedben. Minden. A semmi az annyit jelent, hogy semmi sem lehetetlen. Tehát akkor semmi. Akkor minden lehetséges. Ezt az embernek a feje kicsikét már föl sem tudja így fogni. Nem is tud ezzel mit kezdeni, minden meg semmi. És oda teszem mellé, hogy bármilyen vágy, amit Isten benned a szívedbe helyez, lehetséges számodra. És elérhető. És nem lehetetlen. Hogyha Isten azt mondja, hogy én nem tudom, az egész világot meg akarja rajtad keresztül változtatni, ez lehetséges. Azok az emberek, akiket így tartunk számon, hogy a világot megváltoztatták, mindegyiknek volt egy gondolattal kezdődött. Ott kezdődött, és elhitték. És eljutottak oda, ahova. Akkor mondok még a utolsó háromban első. 1 János 4:4. Nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Mi van akkor, ha ez igaz? Persze igaz. Ez így van. Mi fakad ebből? És most eszembe jut valaki egyébként a ti régi hátsétekből, emlékszem, hogy volt egy ilyen beszélgetés egy hölgyel, aki nem akart, hogy az ördögről beszéljünk, nem akart, hogy és mondom, hogy kicsoda az ördög, és ez kicsoda? Tehát, hogy most mit foglalkozunk az ördöggel? Félünk tőle? Most komoly? Tehát azt mondja az ige, hogy nagyobb az, aki bennünk, mint aki világban van. De én nem akarok konfrontálódni az ördöggel, mert akkor küzdenem kell. Hát, oké. De az ördög le van győzve. Nagyobb az, aki benned van. Akkor most miért félünk? Akkor miért félnénk az ördögtől? Ez igaz. Nagyobb az, aki bennünk van, mint bárki, vagy bármi, ami az ördögnek dolga, nagyobb az, aki bennünk van. És akkor ezt meg azt hiszem, Lilla, te mondtad az imádságba, az Ézsaiásból, idézte Ézsaiás 53-ból, meg 1 Péter 2:24-ből, az ősebei által meggyógyultunk. És nem akarok belemenni teologizálni ezért. Azt mondja az ige, hogy ősebei által meggyógyultunk. Mi következik ebből, ha ez tényleg igaz? Egészség. Hát, vagy legalábbis a betegség az nem írja, hogy nem fog megtámadni minket, de nem kéne tart. Így van, így van. Ez is, ez a bár ma este sem ilyen lesz. Amen. És most már most már halleluja. Ez következik abból, hogyha amen. Jaj, de jó. Lilának azt mondja, hogy a fülével elkezdett hallani, amiért imádkoztunk az előbb. Halleluja. És ezzel most nem akarok még tovább menni. Mikor? Tehát, hogyha ez itt tényleg, fessük le ezt a képet magunkba. Az ősebbé által meggyógyultunk. Akkor miénk mindaz az egészség, meg mindaz az élet, ami Jézusban van, ami Jézusé. Jó, nem tudom megfogalmazni, de ezen érdemes elgondolkozni, kicsit meditálni. Azt mondja Lilo, hogy egy kicsit elvonatkoztatva a hegyeknek a magaslatain taposunk. Amen. 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 Jó, ezt az utolsót ezt kihagyom, és egy gondolattal zárnám, hogy nem, tehát, hogy megint, én ezt azért mondom, mert hogy segíteni akarok nektek, és magamnak is mondom, hogy ha az igének van egy igazsága, és mi életünkben a mi cselekedeteink nem ennek szerint vannak, akkor ne elítélve érezd magad, de vedd észre, hogy ott valószínűleg valaminek változnia kéne. Én ezt magamnak úgy fogalmaznám, meg másokkal finomabban fogalmazok, de úgy fogalmaznám, hogy én várjam el magamtól. Azt, hogyha valamit hiszek, akkor a cselekedeteim azzal annak megfelelőek legyenek. Éppen ezért nagyon sokszor én inkább csöndben vagyok, és nem mondok semmit, mint az, hogy jártassam a számot, aztán a tetteim annak ellentétesek legyenek. Ami még mindig jobb, mint az ember csak beszél, aztán nem azt csinálja, de a legjobb az, hogyha beszél és csinálja. Az a legjobb. Úgyhogy ennyi, és még a legelejét, hogy valami ízé kerülete legyen meg, hogy visszavedessem az igazság, amit tudunk, amit megismertünk, azt tesz minket szabaddá. Ugye innen indultunk ki. Az ige, amit tudunk, a szívünkkel tudunk, hogy igaz, azt cselekedetek fogják követni ennek megfelelően. Amen. Én mondok egy... Délelmúlt, mondok egy rövid imádságot, jó? Aztán zárjuk úgy az alkalmat. Mennyi édesatyán, köszönjük szépen neked!